Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az izraeli Hamász konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Magyarország feltétel nélkül támogatja Moldova Európai Uniós tagságát, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, miután tárgyalt Dorin Recsean moldovai kormányfővel. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
Magyarország eddig is támogatta Moldova EU tagságát, ezután is ezt teszi, jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint bántóan hosszú idő az a 8 év, amennyivel ezelőtt Moldova aláírta a társulási megállapodást az Európai Unióval. Reményét fejezte ki, hogy a csatlakozási tárgyalások gyorsaságával az elvesztegetett idő egy részét vissza tudják nyerni.
Nem arról van szó mindösszesen, hogy az Európai Uniós tagság az jó Moldovának, hanem arról is szó van, hogy az Európai Uniónak szüksége van új energiára, szüksége van olyan országokra, amelyeket úgy ismerünk, mint kiegyensúlyozott, stabil és dolgozni akaró emberek által lakott országot. Jó a reputációja mindenhol Nyugat-Európában a vendégmunkásai miatt. Úgy tartják számon, mi is úgy tartjuk számon őket, mint akik akarnak is, tudnak is, meg szeretnek is dolgozni, és ma az Európai Unióban pontosan ilyen emberből van kevés.
A moldovai kormányfő arról beszélt, hogy várják, hogy Magyarország átvegye az Európai Unió soros elnökségét júliusban, és a továbbiakban is számítanak Magyarország támogatására az ország európai integrációjának ügyében. Novák Katalin köztársasági elnök korábban a Gyulai Várban fogadta a moldovai kormányfőt, a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről tárgyaltak, de az ukrajnai háború is téma volt, írta közösségi oldalán az államfő.
A nyugat-európaiak jogi köntösbe bújtatott támadásokkal próbálják gyengíteni Közép-Európa versenyelőnyét, mert irigylik a térség országainak sikereit a keleti beruházások vonzásában, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Brüsszelben, Imre Júlia összefoglalója.
A világgazdaság és a világkereskedelem zavartalan működését ma ideológiai és biztonsági fenyegetések veszélyeztetik. Ennek újabb bizonyítéka, hogy egyes nyugat-európai országok Brüsszel segítségével jogi köntösbe bújtatva akarják a keletről érkező beruházásokat biztonsági átvilágításnak alávetni, jelentette ki Szijjártó Péter a külügyi tanácsülését követően.
Az európai gazdasági érdekekkel teljes mértékben ellentétes, észszerűtlen, Európa számára káros, mesterséges politikai beavatkozásnak tartjuk a beruházások szabad globális áramlási folyamatába.
A tárcavezető kiemelte, a következő évtized Európában a keleti beruházások évtizede lesz, melynek már most látható nyertesei a közép-európaiak. Szijjártó Péter szerint a nyugati országok irigyek, a közép-európaiak versenyelőnyét ezért politikai eszközökkel szeretnék elvenni.
Még egy 15 évvel ezelőtt a világon mindenütt végrehajtott beruházások 80%-át nyugati tőke finanszírozta, 20%-át a keleti, mára ez teljes egészében megfordult. És az látszik, hogy Európában, az európai országok között elképesztő verseny zajlik a keleti beruházásokért. És ebben a versenyben látszik, hogy Közép-Európa sikeresebb Nyugat-Európánál, és Közép-Európa sikerességében mi magyarok játsszuk a főszerepet.
A tárcavezető hangsúlyozta, a magyar gazdaság a világ 15 legnyitottabb gazdaságához tartozik, a világkereskedelem és a világgazdaság szabadsága tehát a jövőben is elemi érdek. A magyar kormány ezért teljes mértékben támogatni fogja, hogy a világkereskedelmi szervezet következő tanácsülésén elfogadják a globális beruházás könnyítési megállapodást.
Ez a beruházás könnyítési megállapodás segítséget tud jelenteni abban, hogy a beruházások szabad áramlását gyakran akadályozó politikai és ideológiai akadályokat, fenyegetéseket végre meg tudjuk szüntetni.
Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a világtengereken való szabad hajózás és kereskedelem is biztosítva legyen, a globális közösségnek pedig ennek érdekében mindent meg kell tennie, fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Ha két ország között ilyen rosszak a politikai kapcsolatok, mint Magyarország és Svédország között, hogyan fogunk egy katonai szövetséget működtetni? Tette fel a kérdést Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az ATV-nek adott interjúban. interjúban hozzátéve, a svédek másfél éve nem hajlandóak politikai konzultációra. Domanics András összefoglalóját hallják.
A magyar parlament ülésezési rendje eltér a török parlamentétől. Így fordulhatott elő, hogy Ankarában előbb ratifikálták a svéd NATO tagságot a képviselők, mint Budapesten, mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az ATV Vox 2024 című műsorában.
A magyar kormány álláspontja az első pillanattól kezdve világos, mi támogatjuk Svédországnak a NATO csatlakozását, ezért terjesztettük be a parlamentbe. Mi akkor is egyértelművé tettük, hogy a mi álláspontjunk nem függ Törökország álláspontjától, és a parlamenti tárgyalások előkészítése során felmerült az a szerintem rendkívül jogos és fontos szempont, hogy a magyarországi parlamenti képviselők azt gondolják kormánypárti oldalon, hogy az, ahogy Svédország politikai elitje az elmúlt 10 évben támadta Magyarországot számos intézkedés tekintetében, az alapot teremt arra, hogy további politikai konzultációkat kérjünk a svédektől.
A NATO tagság az egyik legkomolyabb nemzetközi elköteleződés, jegyezte meg Orbán Balázs.
Ugye ez nem egy szavazógyár. Egy kormányzásnak az a lényege, hogy van egy nagy politikai közösség, és azt egyben kell tartani. A frakcióvezető azt szokta mondani, hogy a kormány felé határozottan megfogalmazott, de erről érdemes Kocsis Mátét megkérdezni, hogy ez a frakciónak az álláspontja. És ha valaki ezt a politikai közösséget egybe szeretné tartani, akkor érdemes ezt nem a szőnyeg alá söpörni, hanem ezzel foglalkozni.
Orbán Viktor miniszterelnök is támogatja a svéd NATO tagság ratifikálását, a magyar parlament össze fog ülni. Másfél éve kérik a svédeket politikai konzultációra, jegyezte meg a miniszterelnök politikai igazgatója.
Azt gondoljuk, hogy ha két ország között a politikai kapcsolatok olyan rossz állapotban vannak, hogy egymásra, és ez főleg svéd oldalról igaz, kígyót békát kiabálnak, azt mondják, hogy ez nem demokrácia, nem európai ország, akkor hogyan fogjuk ezt a politikai szövetséget és ezt a katonai szövetséget működtetni?
Folyamatos ugyanakkor a konzultáció a NATO vezetője és a magyar kormány között, tette hozzá Orbán Balázs. Domanics András, Inforádió 88,1.
Fél évvel mandátuma lejárta előtt távozhat posztjáról Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, miután nemrég bejelentette, hogy elindul a júniusi európai parlamenti választáson. A döntés jelentőségéről és esetleges következményeiről Várkonyi Gyula kérdezte Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát.
Az, hogy indul az európai parlamenti választás, ami maga az európai parlamenti képviselőség összeférhetetlen az ő pozíciójával, és ezzel amiatt hozta nehéz helyzetbe az állam vagy kormányfőket, hogy általában több hónapig szoktak tárgyalni, egyeztetni arról, hogy a különböző uniós intézményeket, így például az Európai Tanácsot kivezesse a következő jelen esetben 2,5 évben, most viszont néhány hetet hagy csak, hogyha az európai parlamenti választás után azonnal meg szeretnék választani az Európai Tanács új állandó elnökét, és nem csak egy átmeneti elnök lesz a helyén.
Ugye az ő megbízatása 2024 novemberéig tart, ami, hogyha mondjuk nem jut be az Európai Parlamentben, nem ismerem a belga belpolitikai viszonyokat. Ha nem jut be, akkor nyilván betöltheti végig, ha bejut, akkor lemond, legalábbis ezt olvastam a nyilatkozatában. Ha lemond fél évvel korábban, akkor az új megbízatás az onnantól számított 2,5 év, vagy pedig novemberhez igazodik ez is. Milyennek a metodikája?
Valószínűleg be fog jutni az Európai Parlamentbe, hogy legjobban egy viszonylag népszerű liberális párt lista vezetője lesz, tehát ezt egyértelműen tekintem, hogy az európai parlamenti képviselő lesz. Ha lemond, akkor azt követően, és mondjuk ott rögtön meg tudják választani az új állandó elnökét az Európai Tanácsnak, akkor onnantól kezdve fog indulni a 2,5 éves mandátuma az új elnöknek, ami egyszer egyébként meghosszabbítható. Ugye így adta ki azt, hogy az Európai Bizottság mandátumával egyben volt 5 év az Európai Tanács elnökének a megbízatása. Most egy csúszás lesz, ami azért is érdekes, hogy ez azt jelenti, hogy 5 év múlva, amikor egy új állandó elnököt kell választani, akkor ugye megint pár hetük lesz csak az állami kormányfőknek, hogy megválasztják ezt az új saját elnököt. Tehát ilyen szempontból is érdekes.
Mi lehet az oka az ő távozásának, az unió helyzete, vagy pedig egy másfajta politikai útvonalra akar ő most térni?
Én azt mondanám, hogy is, látja azt, hogy mandátum a végén jár. Én úgy gondolom, hogy talán belefáradt az elmúlt majdnem 5 évébe, és most lehetőséget lát arra, hogy a következő 5 évét is biztosítsa. Úgyhogy ez az egyik oka. Nyilván ez egy nagyon meglepő dolog, hogy egy mezei európai parlamenti képviselőségért feladja az Európai Tanács elnöki posztját. Amit lehet olvasni, tudni, hogy valószínűleg uniós biztos szeretne lenni.
Az utódja kiválasztásánál nyilván egy olyan politikust keresnek, aki megfelel a többségnek, de magánál a kiválasztásnál lesz-e jelentősége az EP választás eredményének?
mindenképpen lesz. Hagyományosan úgy szokták kiválasztani akár az Európai Tanácselnökét, akár az Európai Bizottság elnökét, hogy az államvagy kormányfők figyelembe veszik az európai parlamenti választás eredményeit, és a legnagyobb pártcsaládokból igyekeznek minden pozícióra választani egyet-egyet. Az Európai Tanácselnökét minősített többséggel választják majd meg, tehát tényleg elég a többségi akarat hozzá, és amire még figyelni szoktak, hogy ne egy nagy befolyásos tagország politikusa kerüljön az Európai Tanács élére. Most viszont Mario Draghi, ugye olasz korábbi kormányfő, uniós politikában is ismert és tapasztalt emberről beszélünk, ő lehet esetleg az Európai Tanács új elnöke, ami egy azért merően új irányvonalat szabna a testületnek.
Összességében jelentette bármilyen problémát az Európai Unió működésében ez az átmeneti helyzet?
Ha sikerül új elnököt választani, akkor én nem látom azt, hogy bármi problémát okozna ez. Ha Magyarország vezető, tehát Orbán Viktor lesz az ideiglenes elnök, akkor nem az ő részéről lehet bármilyen probléma az európai integráció előrehaladásában, hanem az egy nagy kérdés lesz, hogy a partnerek hogyan fognak rá reagálni, mennyire lesznek együttműködőek, segítőkészek, vagy mennyire próbálják az ő munkáját akadályozni. Ez egy kérdés. Ami problémát okozhat az integráció működésében, az inkább, hogy mi történik az európai parlamenti választás előtt, vagyis most, hiszen ez azt jelenti, hogy mind Charles Michelnek, mind egyébként a tagországoknak a figyelme erre az ügyre fókuszál, ami elvonja az ő figyelmüket, gondolataikat más fontosabb ügyekről, amiben döntést kellene hozniuk.
Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Új párt születhet hamarosan Németországban. Az eddig CDU közeli Verte Union nevű egyesület tagsága ugyanis támogatta a szervezet párttá alakításáról szóló tervezetet. De van-e hely egy újabb konzervatív pártnak a német politikai palettán? Varga Mónika erről is kérdezte Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját.
A német pártpolitikai paletta az utolsó években színesedett. Egyesek azt mondják, hogy holland viszonyok uralkodnak már. Ugye tudjuk, hogy a Bundestagban már jelenleg 8 párt képviselteti magát, és a tartományokban 10-12 fajta különböző kormánykoalíció működik. Így aztán az utolsó hónapokban arról volt hangos a német sajtó, hogy több új párt alakulhat. Elsősorban ugye Zara Wagenknecht, Bündnis Zara Wagenknecht, BSW című pártja, de most a hétvégén Hans-Georg Maaßen, a Verte Union eddigi elnöke, a Verte Union közgyűlésén határozatot hoztak arról, hogy a névjogokat egy alapítandó pártra testálják át, így aztán elképzelhető, hogy Hans-Georg Maaßen is szerepelni fog majd szeptemberben a keletnémet tartományi választásokon a szavazó cédulán.
Mit érdemes tudni a Verte Unionról? Ugye ez jelenleg egy egyesület.
A Verte Union egy egyesület, és általában CDU meg CSU tagok vannak benne, de nem a CDU-CSU hivatalos formációja. Hans-Georg Maaßen az alkotmányvédelmi hivatal elnöke volt, és összetűzésre keveredett Angela Merkel-el 2017-18 táján, és Merkel asszony őt elbocsátotta a pozíciójából, később még Horst Seehofer belügyi államtitkár akarta tenni Hans-Georg Maaßent, de ez nem sikerült. Maaßen a CDU jobb szárnya. A CDU konzervatív fordulatát propagálja, és nagy erővel támogatta Friedrich Merz jelenlegi pártelnököt a konzervatív forradalom vagy a konzervatív fordulat meghozatalában. A Verte Union tagjai meg Maaßen csalódottak. Úgy látják, hogy a CDU nem írt le konzervatív fordulatot, hanem tovább viszi a merkelista, centrista irányt. Így aztán elégedettenek, és úgy vélik, hogy a reprezentációs űrbe, ami a CDU-tól jobbra helyezkedik el, esetleg be tudnának törni.
De azért együttműködnének a CDU-CSU-val?
Ők együttműködnének, sőt, ők az AfD-vel is együttműködnének. Arról volt hangos a hétvégi gyűlésük, hogy definitív kijelentették, hogy ők nem akarnak egy ilyen elhatározódást az AfD irányába, azaz ők készek együttműködni az AfD-vel. Már csak az a kérdés, hogy a Verte Unión bejutna-e a tartományi parlamentekbe. Kérdés az, hogy van-e még annyi mozgás a konzervatív oldalon, a jobb oldalon, hogy egy új párt sikeres lehet. Egyesek szerint az AfD már olyan stabilan jobb oldalon helyet foglal, hogy egy további formációnak nincsen esélye. Érdemes megjegyezni, hogy a Bündnis Deutschland hasonló célkitűzéssel indult. Ők a Bürgerin Wut haragos polgárokkal egyesültek Brémában, így már Brémában képviseletük van, ők is ebbe az irányba indulnak, de ott is nagyon csekély az esély, alig lehet őket mérni. Szerintem Hans-Georg Maaßennek az esélyei főleg attól függnek, hogy a CDU meg az AfD között mennyi politikai manőverezésre marad még hely.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották. Az uniós migrációs és menekültügyi paktum egyes rendelkezései számos tagállam számára megvalósíthatatlanok, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a témában rendezett kerekasztal beszélgetés után. Stepper Péter szerint például hiába írják elő, hogy 3 hónap alatt kell lefolytatni a menekültügyi eljárásokat, sok ország ezt pénz vagy humán erőforrás hiányában nem tudja megoldani. Varga Mónika interjúja.
Számos olyan technikai problémát igyekszik megoldani, amik formál logikailag valóban megoldandók. Gondolok itt például az elhúzódó eljárások problematikájára. Itt a legtöbb elemzés arra szokta fölhívni a figyelmet, hogy minél tovább van benne egy menedékkérő, ugye egy ilyen hosszú folyamat által tűzdelt rendszerben, adott esetben menekültügyi őrizetben, ugye annál nagyobb az esélye, hogy az adott személy akár radikalizálódik, akár csak egyszerűen nehezebb lesz később a társadalomba integrálni. Tehát, hogyha formálisan nézzük, az egy józan javaslat, hogy megpróbálják felgyorsítani az eljárásokat, és nyilván azok, akik egyáltalán jogosultak arra, hogy európai menedékstátuszt szerezzenek, azokat mielőbb ugye utasítsák el, és gondoskodjanak az ő kitoloncolásukról. De hát, ha nem formálisan nézzük, hanem mélységében belegondolunk a problémába, hát önmagában az, hogy egy dokumentum előírja, hogy 3 hónapon belül le kell zárni egy ilyen eljárást, az nem azt jelenti, hogy ez valóban megtörténik. Ugye jelenleg az eljárások lassúsága részben annak köszönhető, hogy a tagállamoknak nincs elég kapacitása, sem pénzügyi, sem humán erőforrás oldalon, hogy egy ilyen menekültügyi rendszert működtessen. Viszont a paktum elfogadása után, hogyha valamilyen hiányosságokat tapasztalunk, azért most már a tagállamok lesznek felelősek.
A magyar kormány számtalanszor hangsúlyozta, hogy nem ért egyet az elfogadott migrációs paktummal. Ön szerint Magyarországra milyen hatással lesz ez a csomag?
Felgyorsult eljárási tempó, meg az új határidők, vagy régi új határidők, amik most már ugye kötelezettségszegési eljárást vonnak maguk után, hanem tartja be az adott tagállam, azok közvetlen hatással lesznek ugye Magyarországra is. 2 út áll minden tagállam előtt, így Magyarország előtt is, vagy kifizeti ugye a kötelezettségszegési eljárásban kiszabott kártérítési összegeket esetenként, vagy megpróbál annyi költségvetési forrást pumpálni a rendszerbe, hogy az képes legyen akár 8-10 vagy akár 30 ezer menedékkérő ügyének az elbírálására is. Vannak azért kétségek afelől, hogy erre a tagállamok, bármilyen tagállam, kisebb tagállam képes. Ami a magyar és egyébként a lengyel kormány álláspontjában is megjelent, mint tiltakozás ugye az elfogadott szabályok ellen, ez egy teljesen más kérdést érint, ugye ez a kvóta kérdés. Ugye itt az az egésznek az alapvető filozófiai problémája, hogy a jelenlegi rendszerben ugye az, hogy melyik országba fogadhatják az adott szemét, feltételezve, hogy ő valóban jogosult humanitárius védelemre, azt jellemzően 2 dolog szabja meg, élte már ott korábban, vagy vannak-e ott családtagjai. Hogyha belegondolunk, ha azt nevezzük csak számára biztonságos országnak, ahol ez a feltétel teljesül, hát az nagyon-nagyon kevés ország lesz. Tehát egy csomó ilyen logikai ellentmondás fedezhető fel a szövegben. Viszont ha kinyitjuk a kaput arra az ötletre, hogy akár 30 ezer, vagy későbbi időszakban már ez 100-120 ezer menedékkérő ügyének az áthelyezés és egyfajta opció, vagy sőt egy ilyen kötelező feladat, akkor az ugyan megoldhatja az aránytalan ügyteher problematikáját, hogy a magyar kormány azzal érvel, hogy ez egyben egy ilyen húzó hatás is, hát hogyha az egész bonyolult jogalkotási folyamatot, én lehet, hogy mondjuk egy afrikai ország állampolgáraként nem látom át, de az biztos, hogy értem, hogy 30 ezer főig nyugodtan lehet próbálkozni, hiszen majd valahol kikötök. Tehát ugye a magyar és a lengyel kormány azzal érvel, hogy mindenfajta ilyen áthelyezési kvóta elmélet, az elősegíti majd a további menedékkérelmek számának a növekedését.
Stepper Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Donald Trump gyakorlatilag már most megnyerte a republikánus előválasztást. Van olyan ellenfele, aki a 2028-as sikeresebb indulásért akár már most felfüggeszthetné a kampányát, mondta az Inforádió Arena című műsorában az ELTE emeritus professzora. Magyarics Tamás külpolitikai szakértővel Exterde Tibor beszélgetett.
Donald Trump nyerte az amerikai republikánus párt második előválasztását is. Ez mit döntött el, és mit nem döntött el még? Ez még az előválasztás.
Nagyjából gyakorlatilag eldöntötte, hogy Donald Trump lesz az elnök jelölt, ugyanis New Hampshire volt legalábbis a logika szerint Nikki Haley-nek a legjobb esélye arra, hogy akár előnyt szerezzen, jobban szerepelje, mint Donald Trump, és ennek ellenére 10-12%-a kikapott. Azért itt volt a legjobb esélye, mert hogyha megnézzük a számokat, akkor az a 43-47%, amit kapott, viszont megkapta az úgynevezett felsőfokú végzettség rendelkezők szavazatának a többségét, 55%, százalékot, megkapta az úgynevezett mérsékeltek szavazatának 55%-át, és az elővárosi vagy külvárosi nők 45%-ák a szavazatát, tehát ezekben a csoportokban szerepelt a legjobban, jobban, mint az átlag. Viszont úgy tűnik, hogyha New Hampshire-ben nem sikerült neki gyakorlatilag megszorítani Donald Trumpot, akkor ezután se fogja tudni. Ugye és Dél-Karolinában, annak ellenére, hogy az a saját állama, a demográfiai összetétel, lakosság összetétele, iskázottság és így tovább, az inkább Trumpnak kedvez, és ott Trump 20-30% pontokkal vezet. Tehát, hogyha Iowa-ban, New Hampshire-ben és Dél-Karolinában és a kettő közül New Hampshire-ben, ahol nagyon jó esélye lettek volna, legalábbis egy papíron kihelyének, illetve Dél-Karolina a saját államába kikap, akkor feltetően ez már azt jelenti, hogy teljesen hiába való további előválasztása az ő szempontjából. Az igazság az, hogy már kezdettől fogva lehetett látni, hogy szinte lehetetlen behozni Donald Trumpot. Ilyenkor általában szokott lenni, hogy az üzenet szponzorok, támogatók, mindenki egyéb kihátrál a jelölt mögül. Nikki Haley 50 millió dollárt költött New Hampshire-be, és hát nem nagyon sikerült neki megszorongatni Donald Trumpot, ami azt jelenti, hogy hogyha kihátrálnak mögül a szponzorok, akkor pénzügyek se bírná tovább a kampányt, és szerintem talán jobban járna, hogyha dél-karolíniai után, vagy akár most a kettő között felfüggeszteni az elnök választási kampányát, mert ezzel talán érdekes módon 2028-ban jobb esélyei lesznek.
Az mit jelent, hogy egy sponzor kihátrál valaki mögül, ugyanazzal a lendülettel be is lép a fennálló jelölt mögé, Donald Trump mögé?
Igen, természetesen a legdrágább mulatság idézőjelbe az az elnök választás. Állítólag most már $1.5 milliárd körül van az az összeg, amit össze kell valonnan kalapozni, hogy egy valódi kampányt végig tudjon folytatni. Márpedig úgy tűnik, hogy ez a kampány eléggé kielezett lesz, és nyanszokon fog múlni, tehát rendkívül fontos lesz a mozgósítás, a jelenlét és tovább.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE emeritus professzorát hallották. A hétvégére tartogatta a Liverpool labdarúgó csapata a megdöbbentő hírt. Jürgen Klopp, a klub menedzsere, a szezon végén lemond. A legendás német tréner azt mondta, kezd elfogyni az energiája. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Hatalmas bombát dobott a drukkerek asztalára a Liverpool futballklub elismert és szeretett edzője Jürgen Klopp egy videóval.
Would you like to tell them what I is?
Jürgen, azért vagy itt, hogy elmondj valamit.
Ah, yeah, I have to.
Hallatszik, mielőtt a német tréner láthatóan az érzelmeivel küszködve lassan megszólal.
I will leave the club at the end of the season.
Távozom az évad végén, ez a bejelentés lényege. Klopp hosszasan el is magyarázta, hogy miért döntött így.
Running out of energy.
Úgy is mondjam, kifogytam az energiából, nyilatkozta a karizmatikus és legendás tréner, aki alatt Szoboszlai Dominik is megkezdhette pályafutását az angol Premier League csapatban. Nincs most semmi gondom, teljesen jól vagyok, de tudom, hogy nem vagyok újra és újra és újra képes csinálni ezt a munkát. Az 56 éves Kloppot 2015. októberében nevezték ki menedzsernek. Irányítása alatt a Liverpool megnyerte a Bajnokok Ligáját, a Premier League-et, a FIFA Klub Világbajnokságot, az FA Kupát, a Liga Kupát és az UEFA Superkupát, valamint az FA Community Shield-et. Nyilatkozatában hozzátette, megértem, hogy sokak számára sokkoló ez a pillanat, amikor először hallják, de nyilván meg tudom magyarázni, vagy legalábbis megpróbálom.
I love absolutely everything. About this club.
Abszolút mindent szeretek a klubban, mindent szeretek a városban, mindent szeretek a szurkolóinkban. Szeretem a csapatot, a személyzetet. De meg kellett hoznom ezt a döntést, fejtegette a kiváló angol tudásáról, átlátszó szemüveg keretéről és a partvonalon bemutatott szenvedélyes reakcióiról is ismert Klopp. Hozzátette, már novemberben elmondta döntését a klubnak. Amikor ott ültünk együtt és beszélgettünk a lehetséges leigazolásokról, a következő nyári edzőtáborról és arról, hová utazunk, akkor jött a gondolat, hogy akkor már nem biztos, hogy itt leszek, és ezen magam is meglepődtem. Nyilvánvalóan elkezdtem gondolkodni rajta, mesélte a német edző. Kloppot azután nevezték ki a Liverpool menedzserének 2015-ben, hogy a Borussia Dortmundnál már világhírűvé vált. Irányítása alatt a csapat a Bayern München fő riválisaként 2011-ben és 2012-ben egymás után megnyerte a Bundesligát, és Klopp vezette őket a 2013-as Bajnokok Liga döntőbe, ahol viszont a Bayerntől kaptak ki a Wembleyben. Most, hogy fél Liverpoolt sokkolta a bejelentésével, a másik fele az Evertonnak drukkol, készülhetünk arra, hogy a következő meccsen az Anfielden még hangosabban éneklik majd a You Never Walk Alone, Soha nem leszel egyedül című Liverpool FC himnuszt a drukkerek. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Szabó Gergő volt. Viszont hallásra!